www.krion.hu Egy 8 oldal. Fizika és tudomány Sasta hegy, California 2007. június 17. Forrás, http://www.krion.com/k/hanelshasta/2/07.html Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Krion vagyok a mágneses szolgálattól. Valóban vannak itt olyanok, akik érezték a jelenlétünket, miközben ma reggel beléptek ebbe a terembe. Mert mi nem is hagytuk el egyikőtöket sem, arról beszél, hogy ez a MT. Sasta esemény második napja. Partnerem nyugtalankodik, bár egyébként nem szókott. A szeretetről nagyon gyakran beszélünk. Meg olyan dolgokról, amelyek rendszerint szerepelnek a közvetítésekben. De most a tudományról beszélünk. Mérnöki agyát, logikáját és az ő tiszta csatornáját használjuk arra, hogy elhozzuk nektek azokat a dolgokat, amelyeket szeretnénk, ha hallanátok. Ezért most engedjétek meg nekem, hogy hozzáintézek néhány szót, kedves társam, lazíts! Mert lassan fogunk haladni ebben a tanításban. Olyan módon juttatjuk majd el hozzád a szavakat, hogy megértsd azokat. Az információ értelmet fog nyerni. Csak lassan haladj. Lassan haladj. Vannak köztetek olyanok, akik majd megkérdezik, miért tesszük ezt. Azért jöttetek, hogy ezoterikáról beszéljünk nektek, és tegnap arról is beszéltünk. Az előző üzenetben, nekem úgy tűnik, csak egy pillanattal ezelőtt, komoly mennyiségű ezoterikus információt kaptatok. Most kiegészítjük a másik oldallal, a tudománnyal, amit hallanotok kell. Azok a dolgok, amelyekről eddig beszéltünk, most majd beleolvadnak azokba a dolgokba, amelyekről soha nem beszéltünk még eddig nektek, hogy megtudjátok az igazságot néhány fizikával kapcsolatos dolgokról, olyan területről, amiről talán ezelőtt még nem hallottatok. Azért ismertetjük ilyen módon ezeket a dolgokat, mert először is szeretnénk, ha megőriznétek őket. Egy napon majd lesz, aki fellapozza ezt a szöveget és majd összehasonlítja a tudományos felfedezésekkel. Akkor majd meglátják, hogy egyezik az igazsággal. Akkor majd be kell ismerniük, hogy ez az ezoterikus üzenet valóságos volt, nem csupán egy emberi lény találgatja a tudomány vívmányait és szórakoztatja a közönséget a színpadon. Ezek nem mindennapi fogalmak, és végül ki fogják majd nyomtatni könyvbe. Tudjátok, csak figyeljetek és várjatok. Én vagyok Krion a mágneses szolgálattól. Ha helyesen akarunk eljárni, készítenünk kell egy áttekintést és megfelelően átkötni. Azt mondtam, hogy az asztrológiáról fogok majd beszélni, és hogy ezt megtehessem, végig foglak majd kalauzolni benneteket a biológiátok egy részén, amennyit tudnotok kell. Mert ez nem csak az asztrológiához, de majdnem minden máshoz is kapcsolódik, ami veletek történik és a bolygóval. A DNS mágneses természete. DNS-etek összetett, nagyon elegáns, és minden egyes darabja egy bizonyos célból létezik. Nincs benne se lejt, vagy értéktelen darab és egy nagyszerű tervezés eredménye. Ami úgy tűnik véletlen és kaotikus, nem az. Mert ez a rendszer nagyon pontosan illeszkedik egy interdimenzionális keretbe és működik azokkal a gyönyörű szalagokkal. A 3D-ben ti a kettős spirált látjátok. Sok éven keresztül ezt egy szalagnak tekintettétek, egy szalag, amely egyedül felelős minden dolgok származásáért, ami azzá tesz benneteket, akik vagytok. A DNS fonalak végei a telomérek. Ezek a hosszú fonalak úgy tűnik semmit nem tesznek, hanem egyre rövidebbek lesznek, ahogy korosodtok, egy másolat másolatának a másolata felelős talán azért, amiről azt gondoljátok, hogy a végső elmúlás. Nemrég történt egy olyan tudományos felfedezés, amit eddig figyelmen kívül hagytatok. Ami lényegében talán a legalapvetőbb felfedezések egyike, és ez köt össze benneteket a mágneses ráccsal. A felfedezés az volt, hogy a telomérek tulajdonképpen össze vannak kapcsolva. A DNS nem szalag, hanem hurok. Eltartott egy ideig, amíg szembet tudtatok nézni ezzel az igazsággal, mert ez egy nagyon alapos kapcsolat. Tehát hirtelen kiderül, hogy a DNS nem szalag, hanem hurok, és most kezd érdekes lenni. Mert ennek a huroknak most más tulajdonsága van, lehetséges, hogy elektromosság áramlik benne. Tudjátok, az emberi lény egy bioelektromos eszköz, az agyatok annak működése, a szinapszisok, izomreakcióitok, mind a neuronokkal vannak kapcsolatban, amelyek küldik az impulzusokat, milliószor millió ilyen tartja működésben a tested. És így módon a test elektromossága egyszerre kapcsolatba kerül a DNS-eddel, mert a hurkon keresztül áram folyik. Aprócska áram, még a legérzékenyebb műszereitekkel is alig észlelhető. Tehát az első dolog, amit el szeretnénk mondani, a következő: tudósok, keressétek az áramot. Mert majd felfedezitek, hogy ott van. És mi több, fel fogjátok fedezni, hogy az áram jelen van a kémiában olyan módon, ami nem jellemző rá. A DNS nem kellene, hogy vezesse az elektromosságot, ám vezeti, majdnem úgy, mint egy szupravezető. Tehát most itt az áram, ami a hurkon keresztül áramlik. Az elektromosság alapismereteiben azt tanultátok, hogy egy hurkon áthaladó áram mágneses mezőt hoz létre. Következésképpen a DNS egy saját mágneses mezővel rendelkezik, minden egyes tekervény. Persze ez aprócska, ám ha azt vesszük, hogy az emberi testnek több milliárdnyi van belőle, és mind saját mágneses mezővel rendelkezik, az egész emberi lény mágnesessé válik. Tehát íme, itt vagytok most, annak a tudományos bizonyítékával, hogy az emberi lény DNS-e valóban mágneses mezővel rendelkezik. www.krion.hu 28 oldal. A mágnesesség fizikája miatt ez valami egészen másra kellene, hogy felhívja a figyelmeteket. Ha egy mágneses mező átfedésben van egy másikkal, valami történni fog, amit úgy ismertek, indukció. Az indukció az a mágikus tulajdonság, amikor két mágneses mező átfedésben van egymással, egymásba fonódnak és lehetővé teszik, hogy megtörténjen az energiakommunikáció és áramlás. Az elektromosság, majdnem minden elektromos berendezés, amivel rendelkezetek, naponta ezt használja. Amit jelen pillanatban tudnotok kellene, hogy az indukció a DNS változásának a motorja, amely a környezetből mágneses utasításokat kap, helyén való és nem helyén való utasításokat. Ezért van az, hogy többször is figyelmeztetünk benneteket, ne tegyétek ki magatokat hosszú ideig tartó mágneses mező hatásának. Azonban még valami másra is rá kell jönnötök, egyszerre megvan a lehetőség, hogy információt szerezetek a bolygó mágneses rácsán keresztül, mivel most már tudatában vagytok, hogy rendelkeztek saját mágneses áramfejlesztővel, a DNS-etekkel. Tudjátok, én vagyok Krion a mágneses szolgálattól. Nos, szeretném felfrissíteni az információt, amit 1989-ben kaptatok tőlünk, amikor is elmondtuk, hogy a Földnek egy olyan mágneses mezeje van, amelyik beállítja a tudatosságotokat. Elmondtuk, hogy ha kilépnétek ebből a mágneses mezőből, idővel megbetegednétek. Nem élhettek enélkül. Most újra felhívjuk a figyelmeteket, hogy szerezetek erre bizonyosságot, mert szükségetek lesz rá az űrutazásokban. Ez a tény soha nem változott. A múltban azt kértük a tudósoktól, hogy figyeljenek néhány nagyon érdekes, felfedezésre váró tulajdonságot. Figyeljék, mi történik, amikor egy emberi lényt még kevés időre is eltávolítanak a mágneses mezőből, megbetegszik. Vannak laboratóriumaitok, amelyeket kutatási célból a Föld pólusainál helyeztetek el. A tudósok néhány hónapon keresztül éltek bennük. A Föld pólusainál semlegesen futnak össze az erővonalak, nem jelentkezik mágnesesség. Egy elkülönült rész az északi sark és elkülönült rész a déli sark is. Egyik sem rendelkezik az ember sejtszerkezetnek szükséges egyensúllyal. Tehát tudósok, arra van szükség, hogy megvizsgáljátok azoknak az egészségi állapotát, akik ott voltak ezekben a kutató laboratóriumokban, mert találni fogtok valamit a betegségek és rák előfordulásának gyakoriságában. Sokkal nagyobbnak fog mutatkozni, mint amilyen normális körülmények között. Túlságosan is hosszú ideig voltak az egyensúly nélküli területen és annak fizetik az árát. Azok, akik néhány napig, esetleg hónapig az űrben voltak, némileg elhagyták a mágneses mezőt, amelyben ti most benne vagytok, és ugyanezt fogjátok tapasztalni náluk is. Vizsgáljátok csak meg a csontvelőjüket. Figyeljétek az immunrendszerüket, és meglátjátok, hogy felmondja a szolgálatot, amikor elhagyják a mágneses mezőt. A bolygótok mágneses mezője olyan módon működik együtt a DNS-etekkel, amiről nektek fogalmatok sincs. Kommunikál a DNS-etekkel. 1989-ben elmondtam, hogy a mágneses rács nagyobb mértékben fog elmozdulni 10 év alatt, mint az elmúlt 100 évben, és így is történt. Arra felé halad, mondják egyesek, hogy ez egy új pólusváltást eredményez, ahogy az már a múltban is megtörtént. Igen, de egyelőre még nem. Elmozdult azonban, és úgy mozdult el, ahogy mondtam előre, hogy el fog mozdulni. Ez egy ismert tudományos tény is ellenőrizhető. Most majd elmondom, miért is mozdult el, mert ennek a bolygónak a tudatossága elmozdította, és ez az elmozdulás a harmonikus konvergenciával egy időben kezdődött. Nem véletlen, hogy akkor kezdődött. Azért mozdult el, hogy támogassa a megvilágosodásotokat. Úgy mozdult el, hogy bekövetkezen a bolygó ébredése. Ezért mozdult el, és ezért történik és történt olyan sokaknál váltás az intuícióban mindenfelé a bolygón. A rács kommunikál a DNS-sel és az emberiség tudatosságával. Most több ezer ember kérdezi hirtelen, valami többről van szó, mint amit eddig nekem mondtak. Talán te vagy ezek közül az egyik. Talán ezért követik szemeid ezeket a sorokat. Vannak más helyek is a bolygón, ahol nehéz élni, és ezek az érópontokon vannak. Az egyenlítőn és az egyenlítő körül találkozik a pozitív és a negatív. Lassan felcserélődnek, az egyikből másik lesz. Ezen területek körül a mágneses rács nem egyenletes és nem egyenes vonalú. Vannak részek, ahol erősebb, és vannak részek, ahol gyengébb. Úgy szintén nem követi pontosan az egyenlítő vonalát. Van, ahol fölötte van, és van, ahol alatta, ami már fel van térképezve számotokra, és a tudósaitok tisztában vannak vele, hol vannak ezek az érópontok. Vegyétek szemügyre ezeket az érópontokat, és úgy találjátok majd, hogy itt vannak a bolygó legproblémásabb területei, a bolygó legnagyobb betegségei, a legnagyobb háborúk, szörnyűségek és népírtások. A legnagyobb egyensúly hiány az érópontokon van. Ezt a mágneses rács okozza, mert a DNS tőle kapja az egyensúlyához szükséges információkat. 18 éve megkérdeztétek tőlünk, hová kell menünk Rion, a legnagyobb mértékű megvilágosodásért. Ez megjelent az élő közvetítések első átirataiban. És ez volt a válasz, oda menjetek, ahol hűvösebb van. Ez nem az egyenlítő. Most már értitek, miért mondtuk, amit mondtunk. Távolodva az egyenlítőtől mindkét irányban, kiegyensúlyozottabb és hűvösebb helyekre fogtok jutni. Ez egyszerűen így igaz. Tehát itt vagyunk és biztatunk benneteket, gyerünk tudósok, jól figyeljetek, mert találkoztok majd néhány olyan szinkron eseménnyel, amelyekre nem is számítottatok. Ha majd egyszer a csillagok és a bolygók közé utaztok, jobb lesz, ha magatokkal visztek egy lemásolt mágneses mezőt. Feleljen az meg annak, amit a Föld nyújt számotokra, mindazokra a napokra, vagy évekre, amíg abban a burokban ültök. Ha ezt nem teszitek, nem fog sikerülni. Ezt még fel kell ismerniük azoknak, akik megtervezik az utazást a bolygók és a csillagok közé, NASA. Tehát itt a felhívás az élettannal foglalkozó biológusokhoz. Tegyétek fel magatoknak a kérdést, szüksége van-e az emberi sejtszerkezetnek a Föld mágneses mezőjére, az élet és egyensúly folyamatos fenntartásához az idő folyamán. Használjátok fel az elmúlt évek tapasztalatát. www.krion.hu 38 oldal. A pólusoknál és az orbitális pályán töltött idő alatt szerzett információkat. A válasz igen lesz. Asztrológia, csillagjóslás. Most beszéljünk az asztrológiáról. Úgy tűnik majd, hogy ez egy ezoterikus téma, de nem az. Ez az egyik leginkább félreértett rész a tudomány berkeiben, mivel okkultnak bélyegezték, mégpedig azok, akik nem világosan gondolkodnak. Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy így tekintettek azokra is, akik hittek a baktériumokban mielőtt még be lett volna bizonyítva, hogy igaz. Képzeljétek csak el, egy láthatatlan mikroorganizmus, amely betegségeket okoz, sóhaj, ez valami okkult dolog lehet, vagy a földön kívüliek terve, hogy megszállják a földet pont. Amikor az eszközeitek és a bölcsességetek eljutott oda, hogy mindezt megértse, tudomány lett belőle és segített életeket menteni. Most elmondjuk, hogy az asztrológiával ugyanez a helyzet. Egy olyan tudomány, amiről még most is azt gondoljátok, hogy miszticizmus. Ha eljutottatok eddig a mágneses fejtegetésemben, a fenti szöveg, felfogjátok majd, hogy az emberi lényeket folyamatosan befolyásolja a bolygó mágneses rácsa és hogy ez így volt megtervezve, a kommunikáció és az egyensúly érdekében. Szeretném feltárni előttetek, mi érkezett, lett ráhelyezve, a mágneses rácsra, ami része lehet annak a kommunikációnak, amiről beszélünk. Persze hatalmas mennyiségű információ érkezett ilyen módon, de most csak az asztrológiával foglalkozunk. Naprendszeretek középpontjában ott a nap. A nap mágneses mintázatát a gravitáció hozza létre másodpercről másodpercre, minden nap. Nem választhatod el a gravitációt a mágnesességtől, mert ezek a tudomány egy azon jellemzőjének két ikergyermeke. Persze azt még meg kell értenetek, hogyan viszonyulnak egymáshoz. Szerephez jut ugyancsak a fény is, mert maga is interdimenzionális. Amikor valami a valóságotokban két helyen tud mutatkozni ugyanabban az időben, az csak kvantumállapotú lehet, interdimenzionális tulajdonság, és a fény, a mágnesességgel és a gravitációval együtt, ebbe a kategóriába sorolható. A mágnesesség, a gravitáció és a fény a ti valóságotok misztériumai. Egyiket sem értitek igazán ebből a háromból, hanem csak egyszerűen használjátok. Tisztában vagytok a hatásukkal, de fogalmatok sincs róla, hogy miről is van szó. Az idő is közéjük tartozik, de az inkább eredménye az első háromnak és önmagában nem energia. Így van, ott a nap a bolygókkal együtt, vonza és taszítja őket, ahogy mozognak körülötte. Képzeljétek el azt a napra gyakorolt húzó erőt, amelyet az összes bolygó kifejt a különböző felállásokban, ahogy haladnak. Képzeld el, hogy látni tudod a gravitációt és ennek a gravitációnak a hihetetlen erőit, amint azok a szálak kinyúlnak a nap középpontjából a bolygókig és megfeszülnek. Ez egy állandóan változó mintázatát hozza létre ezeknek a húroknak. És ez a mintázat változik. Napról napra, állandóan, minden pillanatban. Ez a mintázat, a napnak egy interdimenzionális mintázata. Ezért ha azt mondanátok, hogy a nap kvantum mintázata minden pillanatban más, attól függően, hogy merre vannak a bolygók, igazatok volna. Gondoljátok el, milyen hatással vannak ezek a vonzástaszítás jellemzők a napra akkor, amikor a bolygók együttállásban vannak, sorban állnak. Gondolj bele, mi történik, amikor látszólag retrográd a bolygó mozgása, ahogy ti nevezitek. A bolygó ellenkező irányú mozgást végez a keringési pályáján, egy másik röpálya síkjáról szemlélve, íme tehát, a napnak egy állandóan változó, interdimenzionális, mágneses mintázata, amely hatással van még az időre is. Azon kívül, hogy fény és meleget küld, mit tudtok még a napról? Állandóan egy napszélnek nevezett valamit lövel a föld felé. Ez töltött részecskék folyamatos áramlata. Mágnesesség, információ a nap mintázatáról, amelyet a föld mágneses rálcsának szállít. És ha kételkedtek ebben, menjetek és nézzétek meg az Aurora Borealist, sarki fény. Mert ezt a nevet adtátok a napszél fény bemutatójának, ahogy bombázza a bolygó mágneses rálcsát, saját indukciót hozva létre, szállítja nektek a nap mintázatának az információját. Amikor ez a mintázat megérkezik a bolygó rácsára, születésedkor tovább lesz szállítva egy járulékos indukció segítségével a te DNS-edbe. Születésedkor kapod ezt meg, az pedig akkor következik be, amikor eljutsz az első lélegzetvételig, ami az első reakciód a környezetre, egy független életformájában. Vízöntő, halak, rák, megkapod a nap mintázatát. És ez a mintázat, a bolygó állásának tükröződése a születésed pillanatában. Ez a mintázat megmarad a DNS-edben, mint életerő, amiről tegnap szóltunk, amikor beszéltünk az energia, látszólagos káoszáról, ebben az interdimenzionális arénában. Befolyásol benneteket és ettől a pillanattól kezdve fogékonyak vagytok ezeknek a mintázatoknak az energiájára, ahogy azok a naprendszeretekben sorakoznak. Ti ezt asztrológiának nevezitek? Ez az egyik legrégebbi tudomány a bolygón és a megérzésen alapul. Része a megismerés tudatosságának. Vannak olyanok, akik azt mondják, én ezt nem hiszem. Éppen hogy csak megkaptátok az információt, hogy fogékonyak vagytok ennek az interdimenzionális orbitális mechanikának a mintázatára és már is akadnak olyanok, akik azt mondják, én még ezt mindig nem hiszem. Rendben, akkor megkérdezném, hogy magyarázod a teli hold szindrómát. A hold, a föld körül keringő legnagyobb égitest és részt vesz a nap mintázatának kialakításában, de gravitációs vonzásával nagy hatással van a mágneses rács mintázatára is. A gravitáció kapcsolatban áll a mágnesességgel, miért van az, hogy a rendőrség világszerte megerősíti a szolgálatot, amikor teli holdban. Vannak, akik azt mondják, hát ez egyszerű, tudod, www.krion.hu 48 oldal. Ilyenkor nagyobb a világosság és több bűntény történik. Nem. Ez akkor a fénnyel lenne kapcsolatos, nem a hold pályájával, mert ez megtörténik olyan teli holdas éjszakán is, amikor felhős az ég. Kérdezősködjetek a kórházakban, mert ők igencsak érintettek ebben, hisz ők látják el mindazt a sok balesetet és az emberek között történő testi sértéseket, amelyek ezekben a napokban történnek. Ők tudják, hogy a teli hold ideje nehéz időszak. Nos, próbáljátok ezt megmagyarázni, és az egyetlen út, az asztrológián keresztül vezet. Az asztrológiának nagyfokú hatása van az emberi viselkedésre, ez tudomány és a DNS-sel valamint az emberi gondolkodással foglalkozik. El tudod képzelni, hogy milyen nagy mértékben tudja ez majd segíteni az emberiséget, ha majd végre igazolást nyer. Érzékenyek vagytok a bolygók mozgására. Együtt dobog a szíved Gaiával. Része vagy a rendszernek. Hogy tudsz egyáltalán egy ilyen dolgot tagadni? Ez tudomány. Most már megérthetitek, kedves asztrológusok, miért mondtuk 18 évvel ezelőtt, hogy eltérések jelentkeznek majd a képletekben a korábbi és a jelenlegi hatások eredményeként, s ezeket az eltéréseket korrigálnotok kell úgy, hogy rájöttök, mi változott meg mostanra az energia átalakulásnak és a mágneses háló elmozdulásának köszönhetően a korábbiakhoz képest. Beszéltünk már nektek arról a hatásról, amely 3 fokos eltérést idéz majd elő a képleteitekben mostantól 2012-ig. Ez a 3 fokos módosulás nem egy házban fog csupán bekövetkezni. Ez a 3 fok a bővülő és szűkülő házformák által alkotott új elrendeződésből adódó összesített érték. Rajta, lássatok neki az igazításoknak és meglátjátok, miről is beszélünk. Vessétek össze az egyes vizsgált személyek korábbi és későbbi képleteit, s ennek alapján rá fogtok jönni, mi is zajlik és a változások, módosulások miként érvényesülnek. A világhírű asztrológusok tudják, hogy változások vannak folyamatban. Még az asztrológiában is dinamikus változások történnek, mert összefüggésben van a mágnesességgel, valóban. Most a társam, Le, azt gondolja, nos, ez könnyebb volt, mint gondoltam. No, a következő már nem lesz. Nevetés. A fizika új törvényei. Most a fizikáról beszélünk. Hadd mesélek el valamit egy rejtélynek a történelméről. Hadd mondjam el, mit tett a tudomány ezzel a rejtéllyel. Aztán, hadd mondjak el néhány olyan dolgot, amiről ezelőtt még soha nem beszéltünk. Van egy nagyon szép törvény, egy Neptunnak nevezett tudós alkotta meg. Ez egy olyan törvény, amely az összes orbitális mechanikáért felelős ebben a naprendszerben. Valóban mindent megmagyaráz, Newton 2. törvényéről van szó. Itt a leírása. Óvatosan társam, csak lassan. Kryon figyelmezteti Leit, hogy különösen vigyázzon. Alapvető megfogalmazásban az erővel, az anyaggal és a gyorsulással foglalkozik. És ezek az alapvető dolgok megmagyarázzák a bolygók mozgását, a mozgást és a mozgás tehetetlenségét, mindenütt. Ez a magyarázat annyira jól sikerült, hogy ezen képlet szerint történnek a számítások, melyeket akkor használtok, amikor műholdakat küldtök fel és űrkísérleteket végeztek az egész naprendszerben. Minden matematika, amelyet Newton 2. törvényében használtok, jól működik. Ha észrevettétek a saját naprendszeretekben és ha csillagászattal foglalkoztok, meglátjátok majd, amit Newton látott. Hogy a bolygók, állandó tömegű testek, amelyek közelebb vannak a nap gravitációs hatásához, más sebességgel mozognak, mint azok, amelyek távolabb vannak. Ez lett Newton 2. törvényének a képlete, érvényes volt akkor és érvényes ma is, mindaddig, amíg nemrég a tudomány kihívásokkal találta magát szembe. Az első dolog, ami érdeklődést váltott ki, az volt, amikor a túlságosan kis részecskékre próbálták alkalmazni, a törvény nem működött. Azok már többé nem követték a szabályokat. Amikor eljutok az atom szerkezetbe, a képlet más. Ez volt tulajdonképpen a kvantumfizika születésének az oka, a kicsi és a nagyon kicsi magyarázata és az ezzel együtt járó elméletek, beleértve az interdimenzionálisakat is. És akkor már a kis részecskék viselkedése egyezett a tudománnyal. Az új teóriák szerint, amikor a szuperkicsi anyag részecskékről van szó, ezek kölcsönhatása egészen más kell, hogy legyen, mint a tömeggel rendelkező tárgyaknál. Van, aki azt állítja, hogy ez azért van, mert ezeknek a kisebb részecskéknek nincs állandó tömegük, ellentétben a bolygókkal és a holddal, amivel nem nehéz kiegyezni a tudós elméjének. Az emberi lényeknek azon kívül lehetőségük van kísérletezni a szuperkis részecskékkel a részecskegyorsítókban, protonokat és antiprotonokat ütköztetnek egymással, szinte a fény sebességével, hogy lássák, mi történik. Így módon az ember hitelesíteni tudta az új törvényeket a szuperkis világban. Aztán történt valami. A Föld új szemeinek megjelenésével, a számítógépek által vezérelt teleszkópláncba beépített tükrök segítségével, elkezdtétek tanulmányozni és tisztában látni a távoli galaxisokat. A csillagászok nagy meglepetésére látni tudták a csillagokat, amint a galaxis középpontja körül keringenek, majdnem úgy, ahogy a naprendszeretek kering a nap körül, De volt egy nagy különbség. Nem Newton törvénye szerint. Nagy meglepetésükre a csillagászok felfedezték, hogy a csillagok egy úgynevezett síkeringési módban keringenek a galaxis középpontja körül. Hadd magyarázza meg, csak lassan, kedves társam, Krion leét figyelmezteti. Mondjuk veszel egy korongot és ráhelyezel néhány kavicsot a korongra, közelebb és távolabb a középponttól, aztán lassan elkezded forgatni. Azt fogod észlelni, hogy minden részecske, amit a lemezre helyeztél, együtt kering, megőrizve az egymáshoz való viszonyát a többiekkel, ugyanabban a helyzetben. Más szavakkal, egyik sem halad gyorsabban vagy. www.krion.hu 5-8 oldal. Lassabban, a középponttól való távolságától függetlenül. Ezt nevezik síkeringésnek, és ezt teszik a galaxisok. Azonban, Newton második törvénye hirtelen nem működik. A csillagoknak óriási állandó tömegük van, mégsem tartják magukat az orbitális mechanika törvényeihez. Úgy tűnik, Newton törvénye a naprendszerek esetében működik, ám a galaxisok esetében nem. Ennek semmi értelme és sok vitára adott okot is lehet, hogy ennek köszönhető a felfedezése egy olyan valaminek, amit a csillagászok már kezdenek látni. Az univerzum energiamérésének matematikájában a tudomány azt állítja, van valami, ami létrehoz egy olyan energiát, amit nem láthattok, de ami olyan módon taszítja az anyagot, ami befolyásolja Newton törvényét. Azt állítják, nem tudják mi az és látni sem tudják. Ez egy nem látható energia, amely egy új típusú orbitális rendszer teremt, és most jönnek rá, hogy minden galaxis így működik. Ezért sötét anyagnak nevezik el. Rejtélyes anyagnak, ami befolyásol mindent. A sötét anyag valójában nem sötét. Ez egyszerűen a tudományos kifejezés a hiányzó energiára. Ez minden. Valami olyan módon végez vonzást és taszítást, hogy az nem felel meg a klasszikus neftoni törvény orbitális mechanikájának. Hogyan lehetséges ez? Hát, itt van a rejtély. A nagyon kicsi nem jól működik. A nagyon nagy nem jól működik. A ti naprendszeretek úgy néz ki, rendben van. Valaki éppen most dolgozik ezen a problémán, és ezért meg kell említenem. Ezért hát, tedd fel egy pillanatra az ezoterikus kalapot. Neftonnak volt egy asszisztense, akit nagyon érdekelt a munkája. Ez az asszisztens ma itt él köztünk, és természetesen most is csillagász. Sejt struktúrájában azzal a szenvedélye reinkarnálódott, hogy folytassa a munkát, és azt is teszi. És nagyon közel jár ahhoz, hogy rájöjjön a megoldásra. Most elmondom, miért is létezik ez a rejtély. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy szabatosan adjam át ezt partneremnek, hogy mindenki számára érthető legyen a fizika. Ez még soha nem volt feltárva ilyen módon. Közel jártok a felfedezéshez, itt lebeg a levegőben. Ezért nem fogok nektek elárulni semmi olyat, amit az ember szabad választása révén a maga módján nem fedezne fel. A megoldás itt lebeg a rendszerben, készen arra, hogy megtalálják. Az univerzum ismert erőinek kiegészítése. Amikor majd ismertetik az új elméletet, számos tudományos ellenállásba fog ütközni. Elmondom miért, mert újra kell majd írnotok az egészet és a négy erőt, ami az univerzumot működteti, ki kell egészíteni. Sóhaj! Megváltoztatni az ismert erőket. Lea most nehezen lélegzik, ahogy a fizikából már tudjátok, elmondom nektek az univerzum négy erőjének a nevét, úgy, ahogy ismeritek őket. Nem fogok most a magyarázatukba, mert nem ez a cél a mai napon. Hallgassátok csak, mit mondtak a tudósok, hogy kizárólag négy erő uralkodik minden felett. Az első a gravitáció, és úgy ismerik, mint a gyenge erőt. A második az elektromágnesesség, és ez az erős erő. Ez egy pár. A másik kettő szintén egy pár. A harmadikat úgy ismerik, mint a gyenge nukleáris erő, míg a negyedik az erős nukleáris erő. Állítólag ez a négy a felelős mindenért, ami történik, de most, egyszerre itt van ez a rejtély. Itt egy hiányzó energia. Vajon ez nem azt akarja veled közölni, hogy talán ez a négy erő nem négy, hanem talán hat. Ezek pedig a következők. Azt szeretném, hogy figyeljetek a természetre. Figyeljétek meg a természetet a bolygótokon. Majdnem minden a 12-es valamelyik tényezőjével jelenik meg. Matematikusok, ti tudjátok, melyek a 12 tényezői, 6 ilyen van, a 12 leggyakoribb közös tényezői, amelyeket megfigyelhettek a természetbe, a 3, a 4 és a 6. Amikor a vízben jégkristályok jelennek meg, azok hatágú mintázat formájában jelennek meg, egy hópehely. A kristályalakzatok 12-es alapúak, tisztán mutatják a 12-es tényezőit, leggyakrabban a 6-ost. Elmondtuk nektek sok-sok évvel ezelőtt, hogy a fizika elegáns tudománya 12-es alapú kell, hogy legyen. Ez interdimenzionális matematika, amelyik a nullát is tartalmazza, ami nem azt jelenti, hogy semmi vagy végtelen. Az éró az egyetemes, 12-es alapú matematikában azt a lehetőséget jelenti, hogy minden válasz lehetséges. Ez nem tapasztalati, empirikus matematika, mint a 3D-ben, mégis ez a matematika fogja elhozni nektek a megértést, amikor majd használni kezditek. Például, van értelme számodra annak, hogy az egyik legalapvetőbb egyenlet, a kör lényege, amit pinek neveztek, egy irracionális szám. Irracionális szám a matematikában olyan szám, amelyet 6-tizedes számként fejezel ki, nem ismétlődő végtelen számot kapsz, egy végtelen szám. Van ennek értelme, a világegyetem egyik legalapvetőbb képletében. Történetesen tudjuk, hogy az egyik űrhajótokon, hogy kapcsolatba lépjetek bárkivel, aki esetleg megtalálja, ráírtátok ezt a pi számot egy lemezre, ami ott van a hajón. Ez olyan, mint egy matematikával történő kommunikáció. Abban az esetben, ha valamilyen intelligens életforma megtalálná, azt mondaná, ó, az emberek tudnak erről. Tehát intelligensnek kell lenniük. Hadd áruljam el, mit fog gondolni egy intelligens társadalom, amikor ezt meglátja. Megnézik és azt mondják, ezek a teremtmények már űrrepüléssel foglalkoznak és még nem ismerik a 12-es alapú számrendszert. Nézzétek csak, mit gondolnak ezek erről. Biztosan még mindig a 10-es alapú számrendszerben számolnak. Olyan ez, mintha találnál egy fejlett társadalmat és csak fekete-fehér tévéjük lenne. A 12-es számrendszerben nem irracionális szám. A természetben 6 erő működik. Habár a 4 is része a 12-nek, a 6 és a 12 azok, amelyek leggyakrabban megjelennek és leginkább formálják a természetet. Nézd csak a DNS kémiáját és szemléld a 12 tényezőit a kémiában. Ez van mindenütt. Mielőtt elmondanám, melyik ez a két másik erő, hadd mondjak valamit a dolgok elnevezéséről. Nem fogok nevet adni nekik, inkább csak a tulajdonságaikat mondom el, mert majd annak megfelelően lesznek elnevezve, ahogy azt a tudomány jónak látja, és ezek akkor majd megmagyarázzák a sötét anyagot. www.krion.hu 68 oldal. Különbség van a naprendszer és a galaxisok között, nagy különbség. Newton, most figyelj! Egy naprendszer közepén egyszerű tömeg van. Nem számít, milyen nagy vagy milyen kicsi a nap, bármelyik naprendszerben az egy egyszerű tömör anyag. Amikor eljutok egy olyan gigantikus rendszerbe, mint a galaxisok, hát ott van a varázslat és ezt fedeztétek fel. Évekkel ezelőtt elmondtuk, hogy mi van minden galaxis közepén, ami a forgást kiváltja, még mielőtt a tudomány ezt észrevette volna. Elmondtuk, hogy egy olyan valami van a közepén, ami interdimenzionális, egy fekete lyuk. Néhány évvel ezelőtt elmondtuk nektek a történet folytatását is. Elmondtuk, hogy ikrek vannak minden galaxis közepén, két kvantum jellegzetesség. Az egyik, amit feketejüknek hívtok, és a másik, amit nem láthattok, az pedig az ikertestvére. Ezek képezik az interdimenzionális energiavonzás taszítás rendszerét. Ez jelenti a világegyetem nevesített erőinek a hiányzó darabját, és ez az energia az, amelyik előtűnik, majd eltűnik. Most maradjatok velem, főképp leének mondjak, erről majd adok néhány képet az elmédbe. El szeretném mondani, mi történik, amikor egy ilyen interdimenzionális energiáról van szó bárminek a középpontjában. Newton törvénye már nem alkalmazható, mivel a középpont már nem közönséges tömeg. Ez az interdimenzionális energia biztosítja neki a kohéziót, összetartás, lektor. És emiatt a kohézió miatt létrehoz egy síkban keringő galaxist. A törvényeknek egy egész rendszerét kell megalkotni az erős és a gyenge interdimenzionális erővel kapcsolatban. Ez a két utolsó, és most már megvan mind a hat. Megvan a gravitáció, megvan az elektromágnesesség, az erős és gyenge nukleáris erő, és most már megvan az ötös és a hatos is. Ezek pedig az erős és a gyenge interdimenzionális erők. Új információ a galaxisok középpontjáról. Minden galaxisnak a középpontjában ott egy ilyen rendszer, egy vonzástaszítás rendszer. Ez egyik jellegű energiarendszer, de ti csak az egyiknek vagytok tudatában. Meggyőződésetek, hogy láthatatlan és egy fekete lyukról van szó. Semmilyen fény nem tud onnan kilépni, és azt gondoljátok, hogy egy magában létezik, egy dologról van szó. Mennyire háromdimenziósak vagytok? Nevetés. Nem egy dologról van szó. Inkább egy gyönyörű, kettős fóka ejtőnek. Most figyeljetek! Amikor majd elkezditek feltérképezni a világegyetemet, és látjátok majd, hogy a galaxisok hogy vannak megszerkesztve, mindjárt tudni fogjátok, hogy az nem véletlenszerű. Hát nem érdekes. Vajon nem azt feltételeztétek, hogy amit ti Big Bangnek hívtok, egy olyan valami, ami szinte a semmiből véletlenszerűen szór szét mindent? Akkor meg mire való a meglévő mintázat? Ez a szebbik része, kedves emberi lények. Jelen van egy mintázat ennek az interdimenzionális eseménynek, a Big Bangnek, a látszólagos káoszában. Amint már mondtuk ezelőtt is, ez a Big Bang valóban nagy volt, egy interdimenzionális ütközés, egy másik interdimenzionális erővel. Az interdimenzionalitás úgy tűnik egy rejtett mintázattal rendelkező káosz. Képzeljetek el most egy óriási varrótűtés a fonalat, és ebből mindjárt kettőt. Az egyik befelé halad a fekete lyukba, a másik pedig kifelé jön belőle. Azok a fonalak, az erő interdimenzionális húrjai, amelyek összekapcsolják egymással az összes galaxist, összefonódva. Behatolnak és kilépnek azok középpontjaiból, ezek mindegyike egy-két szemű fekete lyuk. Vonzás és taszítás, egy interdimenzionális erő, amellyel még nem vagytok tisztában. Ez fűzi egyik galaxist a másikhoz, és azt a következőhöz. Lásd magad előtt továbbá, hogy ez az összeöltögetett takaró szimmetriával rendelkezik, és ez nem minden cél nélkül. Ha úgy beleláthatnál a közepébe, az univerzum közepébe egy bizonyos szögből, még egy mandala szimmetriáját is láthatnád. A galaxisok egy elegáns táncban gyönyörűen egymáshoz vannak igazítva. A szimmetria nem értelmetlen, és természetesen 12-es alapú. Ez egy kihívás számotokra, hogy találjátok meg. És ezek a fonalnak látszó valamik, amelyek behatolnak ezeknek a galaxisoknak a középpontjaiba, és kilépnek onnan, ezzel az új erővel, amelyet az imént leírtam, egy szövedéket képeznek. Ez egy olyan szövedék, aminek szimmetriája és célja van, a kozmikus szövedék. Szépsége lenyűgöző. És ez az univerzum hiányzó energiája, ahogy ezt azok látják, akik kutatnak utána. A sötét matéria, amit mindenki keres, nem a dolgok között lévő üres térben van. hanem a galaxisok között lévő interdimenzionális erőhúrjaiban is nem céltalanul lett oda helyezve. Ó, ez egy csodálatos rendszer! A sötét matériának 3D-s értelmet akartok adni, ám ez nem lehetséges. A világegyetem két interdimenzionális erőjéről van szó, amelyek kvantumállapotúak, következésképpen kívül állnak az időn és a ti 3D-s képleteitek hatókörén. A következő nagy felfedezés, a kvantumlátásmód. Nos, itt van még egy dolog. Szeretnék veletek közölni egy utalást. Ismétlem, ez az információ már ott lóg a levegőben. Hogy úgy mondjam, hozzáférhető a felfedezés számára, ott áll a küszöbön. Ezeket a dolgokat az emberek a maguk módján kell, hogy felfedezik, ám mi adunk utalásokat. Amikor majd megtörténnek a felfedezések, tudni fogjátok, hogy itt hallottatok róluk először. Krion humor. Ez a rész műszaki jellegű. Ne aggódj, kedves társam! Megmutatom neked a képet. Éveken keresztül a csillagászok speciális lencséket használtak teleszkópjaikban, hogy különböző módon láthassák az univerzumot, a közönséges fénytől eltérően. A szokásos színskála az igazi asztronómia számára már a múlté. Most bővíteni akarják a sugárzás spektrumát. Olyan spektrométert szeretnének, amivel a tárgyak összetetelét elemezhetik. Meg szeretnék mérni a közeledő és a távolodó tárgyak sebességét, ezért kell nekik a vörös eltolódás vagy a kék eltolódás, hogy megállapíthassák, vajon az illető objektum közeledik vagy távolodik a megfigyelőtől. Éveken keresztül speciális lencséket helyeztek a teleszkópokba, hogy elemezhessék azt, amit a szokásos fény nem mutathat meg. Közületek legtöbben azzal sincsenek tisztában, hogy a www.krion.hu 7-8 oldal bolygó teleszkópjainak többségén már nem is lehet keresztül nézni. Mindegyik egy számítógépek által ellenőrzött adatok gyűjteménye, olyan adatoké, amelyek rejtve vannak a fényben, vagy ami csupán más mérési módszerekkel hozzáférhető. Tudják, hogy mennyire izzók az égi testek, hogy miből tevődnek össze, hogy merre tartanak és mik a pályáik rendellenességei. Vajon nem lenne csodálatos, ha valaki a Földön interdimenzionális csillagászati lencsékkel állna elő? És ha megtenné, mit látna velük? Pontosan azt látná, amit leírtam. Először képes lenne meglátni az iker fekete lyukakat, amelyek úgy néznek ki, mintha csak egy volna. Egy interdimenzionális lencse a gravitációt és az időt látná és ezek beleszövődését a mintázatba. Ha ezeken a lencséken keresztül szemlélnétek az univerzumot, meglátnátok, hogyan viszonyulnak az ikrek egymáshoz, a lüktetésüket és nagyon világosan látnátok a szálakat, amelyek összekötik a galaxisokat. Hát nem lenne csodálatos? Megmagyarázná a hiányzó energiát, ugye? Okot adna a tudósoknak arra, hogy a 4-6-ra növeljék. És ezt megtehetitek. Most el fogom mondani nektek, hogy néz ki, megközelítőleg. Krion mosolyog. Első utalás, a lencsékre nem rakhatjátok rá, de olyan közelre kell, hogy kerüljön a vevőberendezés, amennyire csak lehetséges. Egy optikai teleszkóp esetében, ez a tükör, egy digitális teleszkóp esetében, annak digitális szeme. Hogy úgy mondjam, ezek a lencsék nem kerülhetnek máshová, csak a fókuszsíkba. Ez sokat fog jelenteni azok számára, akik teleszkópokat építenek. Oda kell kerülniük, ahol a gyújtópont van. Második utalás, ezek nem fizikai értelemben vett lencsék. Ezek a lencsék plazma állapotúak. És a plazmát egy hihetetlenül erős mágnesesség tartja össze. Ja, és nagyon alacsony hőmérsékleten. Ezek voltak az utalások. Amikor kifejlesztitek és bekapcsoljátok, majd elvégzitek a mágnesesség beállításait, ami lehetővé teszi a plazma összetartását, megtettétek a következő lépést a csillagászatban. Forradalom és egy megnyilatkozás. A fizika változni fog. A valóságotok változni fog, és elárulom nektek miért. Amikor meglátjátok az interdimenzionális dolgokat, a váratlan dolgok egyike, amit majd meglátok, az élet. Az életerőnek köszönhetően előtűnik az élet. Bele tudtok majd nézni egy galaxis belsejébe, és mindazok a csillagok körül, amelyek izzanak, használjatok szűrőt, ott nyüzsög az élet. Hát, ehhez mit szóltok? Kezdhet mindenki reszketni. Nevetés. Tudjátok, ez elkerülhetetlen. Ez a mi tudományos csatornánk. A távozás. Néhány percen belül ti elmentek. Felkeltek ezekről a székekről és elmentek. És néhányan majd szomorúak lesznek és azt mondják, tudod, ha lenne rá mód, hogy megtartsuk ezt az energiát, valóban szeretném. El szeretném mondani, kedveseim, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. Mi is nagyon szeretnénk. Felvetődik a kérdés, ki jött látogatóba kihez. Tudjátok, mi ürügyet keresünk arra, hogy veletek tölthessük az időt. Azt mondjuk, hogy hozunk egy tudományos információt vagy egy ezoterikus üzenetet, csak azért, hogy veletek lehessünk. Tisztában vagytok ezzel. Csak hogy itt ülhessünk veletek. Ti azért akartok itt lenni, mert érdekel benneteket. De mi azért, mert szerettünk titeket. Arra biztatlak benneteket, idézzétek fel ezt a pillanatot minden nap, életetek minden napján. Ti majd azt mondjátok, nos, ez elég nehéz lesz. Nincsenek mindig ezek az emberek körülöttünk. Nincsenek itt mindig ezek a különleges emberek a színpadon. És még a zene is hiányzik. És. De igen, ez mind megvalósítható. Most éltetek át két napot ebből. Ez most már benne van a tudatodban, és bármikor előhúzhatod, amikor csak akarod, hogy visszajuss oda, ahol épp most vagy. Juss el a kvantum állapotba. Mert minden alkalommal, amikor csak megteszed, mi ott leszünk. Ez a felhívás. Legyél valamicskét kvantum állapotú. Lépj ki a 3D-ből, csak egy kicsit. És mosolyogj, amikor majd megérzed. Vannak olyanok ebben a teremben, akik tudják, miről beszélek. Tudják, amikor eljutnak abba az állapotba, amit meditációnak neveztek, és mindaz az energia, ami itt volt ebben a két napban, repülve visszatér. Ott van bennetek, és mindig is ott lesz. Felkelhettek és elhagyhatjátok a termet. Vége lehet az eseménynek. És lesznek, akik majd azt mondják, nos, ez valóban nagyon-nagyon jó volt. Kár, hogy véget ért. Nem, nem ért véget. Nincs neki vége. Vannak olyanok, akik üzeneteket kaptak ez idő alatt, ezen két nap alatt. Az üzenetek pedig gyakran ezek voltak, becsüljétek magatokat. Haladjatok lassan. Életednek értelme van, és hagyd, hogy a kozmikus intelligencia keresztül áramoljon rajtad. Legyél békés. Hagyd abba az aggódást. Növekedjen az életerőd és javuljon az egészséged. Egy kapcsolatrendszer működik minden egyes emberi lény között, ebben a teremben, de még azok között is, akik most olvasnak, éppen úgy, ahogy a világegyetem galaxisai között. Szólítsd ezt a rendszert, és engedd, hogy tegye a dolgát, érted, kedves fénymunkás. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Krion üzenete soha nem fog változni. Amikor majd a társam kileheli utolsó leheletét, az is Isten irántatok érzett. www.krion.hu 88 oldal. Szeretetéről fog szólni, és arról, hogy mihez hasonlítható a család, és hogy mennyire hiányoztok, amikor itt vagytok. Ez a nagy elmélkedések, felfedezések és a nagy öröm ideje, és ti hagyjátok, hogy ebben mi is részt vegyünk veletek. Ez az entitás szereti az emberiséget. Kedves fivérem és nővérem, amíg újra viszont nem látjuk egymást bármilyen formában, hadd játszanak a lemúriaiak. Hadd énekeljék a dalaikat. Ezek azok az idők, amelyekre vártatok, fivéreim és nővéreim, suhanyatok be ebbe a terembe, hadd tudják ezek a fénymunkások, hogy itt vagytok. És így van ez. Krion. Fordító, Korpos Magdolna.